Jézus példabeszédeiből szeretnék ma szolgálni felétek, és Jézus néhány példabeszédét fogjuk megnézni a mai alkalommal, és e környékén szeretném veletek megosztani Isten igéjét. De mielőtt rátérnék, a mai tanításnak azt a címet adtam, hogy Isten királyságának titkai. Tehát Jézus a példabeszédeit leginkább Isten királysága kapcsán mondta el. A példabeszédei azt célozták, hogy az emberek megértsék Isten királyságának a titkait. Van, hogy Isten országa van írva, tehát nyilván az, hogy ország, az egy tág fogalom, de az, hogy királyság, az már specifikusan meg van határozva, hiszen egy országnak lehet többfajta államformája is, de Isten királysága az teokrácia, ahol Isten uralkodik. Hálát adunk Istennek, és Jézus nagyon sokat beszélt a tanítványainak Isten országáról, Isten királyságát, értsétek ez alatt, és nagyon kíváncsiak voltak, és Isten királyságának a titkai felől érdeklődtek. Jézusnak több példabeszéde van az evangéliumokban, a szinoptikusokban is, tehát a Máté, Márk, Lukács evangéliumában, illetve János evangéliumában is olvasunk sok párbeszédet ezzel kapcsolatban. És nagyon sok információt, nagyon-nagyon sok kijelentést fogunk kapni ebből. Nagyon jók a példázatok, hogy mire jók, mindjárt elmondom, viszont nagyon sok esetben félre is érthetők, és Jézusnak nagyon sok olyan példázatát magyarázzák félre, amit Jézus soha nem mondott, és még mielőtt rátérnék magára a példázatra, azért erről néhány szót beszéljünk. Tehát Jézus korában nem volt televízió, nem volt hangfelvétel, sőt, titkot mondok nektek, még fényképezőgép sem volt. Tehát ma mi nagyon könnyen kommunikálunk, de abban az időben az emberek, hogy bemutassanak valamit, hogy megmutassanak valamit, ahhoz képeket használtak, de szóképeket. Tehát ha valamit meg akartak erősíteni, hogyha valamit el akartak magyarázni, akkor ehhez metaforát használtak. A metafora az egy görög szó, a pontos jelentését fölírtam, az a jelentése, hogy átvitel. Ez szókép, hasonlat, vagy a Jézus esetében ezek példabeszédek. Na most mi a példabeszéd? Azért ezt tisztázzuk, és amikor Jézus példabeszédeit olvassuk, akkor egy kicsit ilyen szemmel olvassuk. A példabeszéd az egy olyan történet, néha úgymond kitalált történet, ami akár igaz is lehetne. De nem igaz történetről van szó. Tehát mindenképpen meg kell különböztessük, hogyha a Bibliát olvassuk, meg kell, hogy különböztessük, hogy most Jézus egy példázatot, egy példabeszédet mondott, vagy egy igaz történetet mondott el, hiszen az értelmezés szempontjából abszolút nem mindegy. És nagyon gyakran fordul elő az, hogy Jézus beszélt allegóriákban is, tehát a metafora és az allegória, ezek idegen szavak a számunkra, de fontos, hogy megértsük. Az allegória az pedig egy átvitt értelmet jelent, és ezt nagyon gyakran követik el mi prédikátorok is, hívők is, bibliaolvasók is, amikor teljesen más értelmet adunk a szövegnek, mint amit ott a betű mond. Ezt már a korai ősatyák is tették, nagyon sokan hoztak olyan megállapítást, hogy hát a Bibliát azt háromféleképpen kell, hogy értelmezzük. Ugye van a szöveg, van egyszer a textus, aztán van az erkölcsi mondani valója, és akkor van benne egy olyan rész, ami az összes dolgok mögött áll, és oda gyakorlatilag bármit be lehet illeszteni. Nagyon sokan így gondolják, de ez egyáltalán nem így van. Nagyon-nagyon kell figyelnünk arra, amikor egy leírt szövegnek úgymond allegorizáljuk, tehát egy más jelentést tulajdonítunk neki, mint amit az valójában jelent. És Jézusnak is van ilyen példázata, ami allegória. Három ilyen biztos van a példabeszédek között, az egyik a magvetőnek a története. Ugye miért beszélt Jézus képekbe? Tehát valahogy be kellett mutatni a történetet, És mint hogy mondtam az elején, ezt nem tudták megtenni egy videóval, vagy fényképpel, vagy olyan eszközökkel, amik ma rendelkezésünkre állnak, ezért a szóképeket használták. Tehát én most azt mondom neked, hogy búza, akkor egy kép megjelenik előtted, ott legbelül is látod a búza szemet. Ha azt mondom, hogy konkoly, akkor ugyanaz. Ha azt mondom, hogy halászháló, akkor szintén megjelenik. Ha azt mondom, hogy kovász, akkor az asszonyok, akik talán még vannak köztük olyan édesanyák, nagymamák, akik még kézzel dagasztottak. Ha azt mondom, hogy kovász, akkor tudják, hogy miről van szó. Lehet, hogy a fiataloknak ez egy új szót jelent. Minden esetre, és nyilván ezeknek a szavaknak megvannak úgymond a szinonímái, például, hogy a kovászt azt mivel szoktuk általában azonosítani, vagy a bűnnel, vagy ott van például az olaj, akit a Szent Szellemmel, ott van az emberfia, tudjuk, hogy Jézusról van szó, ott van az ige. Ezt pedig allegorizáljuk, és van, amikor ezt jól tesszük, de van, amikor olyan vad dolgok kerekednek ki az allegóriából, amit Jézus soha nem mondott, és nagyon sokszor így olvassuk a Bibliát. Tehát az allegorizálás ezért nagyon-nagyon veszélyes terület, és nagyon meg kell néznünk a szövegkörnyezetet, hogy Jézus kinek mondta, mikor mondta, hol mondta, milyen apropóból mondta, mivel kapcsolatban mondta, mikor mondta, kinek mondta, hogyan, mi célból. Tehát ezeket nem árt, hogyha megnézzük, és ezt általában meg lehet találni a szövegben. Tehát nem biztos, hogy mindig mindent be kell helyettesíteni, tehát még egyszer mondom, három ilyen példabeszéde biztos van Jézusnak, amit megmagyaráz, az egyik ilyen a magvető története, ma meg fogjuk azt nézni. A konkoly történetét magyarázza el még Jézus, tehát az egy allegória, egyébként talán nem értették volna meg, vagy igen, vagy nem. Tehát Jézus elmondta, hogy a történettel, a példázattal mit akart mondani a tanítványainak, illetve a hallgatóságának, ugye nem csak a tanítványai voltak ott legtöbb esetben, és akkor Jézus elmagyarázta, és ugyanez volt a gyalom, vagy pontosabban a halászhálónak a történetével is, ezt a hármat biztosan elmagyarázza, és vannak még apróbb szóképek, amiket Jézus az evangéliumokban megmagyaráz. Ez azért segít nekünk, mert nem kell kitalálnunk, hogy Jézus mit akart mondani, nagyon leegyszerűsíti a dolgunkat, és egyszerűen meg tudjuk érteni Jézus üzenetét. És Jézus példázatokban beszélt, és példázatokban mutatta be nekünk Isten országát, Isten királyságát. Az Isten királysága az két részből áll, van egyrészt a látható királyság, és van a láthatatlan királyság, amit Jézus bemutatott, és ezzel kapcsolatban is nagyon sok fajta jelentés, sokfajta értelmezést gondolnak az emberek. Tehát, hogyha megnézzük a Jézus Isten királyságáról, pontosabban Isten királyságáról alkotott képet az Ószövetségből, akkor Jézus teljesen máshogyan értelmezte Isten királyságát, mint például, hogy a farizeusok gondolták, vagy éppen a zeloták, vagy éppen a esszénusok, vagy eboniták, vagy nem tudom kik voltak, szadaceusok voltak abban az időben. Tehát az Isten királyságának van egy úgymond részleges nemzeti része, amit annak idején ugye Izrael képviselt. Majd fogok erről a példázatok folyamán ezeket meg fogjuk nézni. Isten királysága az örökké létezett, de Isten királyságát Jézus mutatta be nekünk. Jézus tette láthatóvá számunkra Isten királyságát. Isten elhívta Izraelt, és Isten arra hívta el Izraelt, hogy népek világossága legyen, hogy ők képviseljék Isten királyságát. Tudjuk, hogy Izrael ennek a feladatának nem tudott megfelelni, és ők teljesen máshogyan gondolták, máshogyan értelmezték Isten királyságát. Ők úgy gondolták, hogy ez csupán egy földi, egy látható királyság. Látjuk ezt a tanítványok beszédéből, miután Jézus eltöltött velük 3,5 évet, még mindig az volt a kérdésük, miután föltámadt, hogy na akkor ugye most állított helyre az Isten királyságát. És mondta, hogy nem, tehát ez a királyság, Jézus elmondta, hogy ez a királyság, ez nem szemmel láthatólag jön el, hanem az Isten országa, az ti bennetek van, vagy pontosabban Isten királyi hatalma, ti bennetek van. Tehát nem csak egy látható királyságról van szó, azért mondom, hogy csak, mert majd el fog jönni az a királyság is, amelyik egy valóságos, látható királyság lesz. Tehát Isten királysága az egyetemes királyság, és ugye Istennél nincs idő. Mi időben gondolkodunk, Isten királysága az örök, az van. Az nem volt, az nem lesz, az van. Mert Isten a vagyok. Mikor az kijelentette magát az atya Mózesnek, akkor ki vagy? Vagyok, aki vagyok. Mit mondjak az egyiptomiaknak, mit mondjunk a pogányoknak, hogy megkérdezhetnénk ma ugyanezt, hogy vagyok, aki vagyok. Nem voltam, aki voltam, meg leszek, aki leszek, hanem a vagyok. És ő most is a vagyok. És amikor mi Isten királyságában gondolkodunk, nyilván itt a mi földi létünk folyamán nyilván vannak szakaszok, és majd látjuk a példabeszédekben, hogy van egy íve Jézus példabeszédeinek, egészen például a magvetéstől, egészen odáig, hogy amikor az Isten országában, ami jelenleg egy láthatatlan ország, Isten szétválogatja a kecskéket és a bárányokat. Például. Nagyon érdekes dolog, hogy amikor ugye beszélünk Isten királyságának, akkor két dimenzióról beszélünk, erről a földi látható dimenzióról, és egy láthatatlan dimenzióról. Sokak számára ez nagy zavart okoz, hiszen ez a földi valóság, ez a láthatatlan világnak a lenyomata. Azt mondja az írás, hogy minden, ami a látható, az a láthatatlanból állott elő. És ugye valaki azt mondta nekem, hát a harmadik dimenzióban nem mindegy, hogy fönt vagy lent, vagy jobbra, vagy balra, vagy alul, vagy fölül, hiszen Jézussal leszünk. Nem mindegy, drága testvérem, mert ott ugyanúgy vannak irányok. Jézus azt mondja, hogy egyik fele kezül állítja a kecskéket, a másik felől meg a birkákat. Igen, Jézussal van mind a kettő, de nem mindegy, hogy melyik oldalon. És igenis, hogy a szellemi dimenzióban is vannak irányok, van fölfele, van lefele, hiszen a mennyei Jeruzsálem, ez honnan, az föntről fog leereszkedni. A Seolból, amikor megidézték Saul szellemét, az alulról jött fölfele, ugye? Pontosabban Sámuel szellemét Saul idéztette meg az Edori javasasszonnyal, egy Sámuel könyvében olvassuk ezeket a történeteket. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Isten királysága, akkor láthatjuk, hogy egy nagyon-nagyon tág fogalomról van szó, és nyilván, mivel hogy ma mi itt élünk a Földön, itt szolgálunk a Földön, és mi már Isten királyságában vagyunk, ugye Kolossze levél nagyon sokszor idézett igerész, hogy az Úr Jézus által vitt minket, az ő megszabadított a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának az országában. A Filippi levél is azt mondja, hogy a mi állampolgárságunk az a mennyekben van. Igen ám, de itt élünk ebben a földi valóságban, itt élünk ebben a földi dimenzióban, és egy hívő az soha nem hal meg, hanem átlép az örökké valóságba, átlép egy másik dimenzióba, amikor ezt a földi sátorházát leveti, és Isten örök királyságában lesz. És nagyon érdekes, itt, ahogy itt az úrvacsoránál néztem az igéket, hogy láthatjuk, hogy hogyan gondolkodtak a tanítványok is Isten országáról. Egy ország, amiben élünk, annak megvannak a sajátosságai. Ugye, ha most nézzük a fizikai országokat, Magyarországnak is megvannak a sajátosságai, megvannak a törvényei. Ha elmész mondjuk egy keleti, mondjuk egy muszlim országba, ott megint mások a törvények. És azért azon, hogy egy országba el tudjunk igazodni, hogy egy országban tudjunk létezni, ahhoz meg kell ismerni az adott országnak a törvényeit, hogy hogyan működik. Lehet, hogy amit megengedett mondjuk Magyarországon, azért lehet, hogy egy muszlim országba éppen kivégeznek, tehát mondjuk egy szélsőséges, radikális országra gondolok, nem akarok megnevezni egyet sem, úgyis tudtok ilyeneket. Tehát nem mindegy az. És a tanítványok is azzal szembesültek, hogy minden fordítva működik. Valahogy nem értették az egészet. Itt az egyik pontosan, hogy ugye versengés támad közöttük, ez a Lukács 22-24-ben van, azt mondja, támadt pedig közöttük versengés, hogy ki tekinthető közülük a legnagyobbnak. Milyen új információ, látom, senki nem lepődött meg, tudom, hogy ennek még sosem találkoztatok a keresztény gyülekezetekbe, de hát ezek a Jézus tanítványai voltak. Tehát láthatjátok, olyan egyszeri földi halandó emberek, mint mi, ugyanolyan rossz gondolkodással, mint néha mi, vagy éppen ugyanolyan jó gondolkodással, mint hiszem, hogy nálunk is egyre gyakrabban előfordul. De hogy gondolkodtak erről? Ki a nagyobb? Hát ez nagyon fontos kérdés, ez egy kulcskérdés, ugye, a tanítványok számára. Tehát nem a pogányokról ír itt a Biblia, hanem Jézus tanítványairól. Én pedig mondanék itt, a pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és akinek hatalma van rajtuk, jótevőknek hivatják magukat. Ugye, tehát a királyok uralkodnak, kizsákmányolnak, néha sanyargatnak, és akkor még úgy kellett nevezni annak idején is például a császárokat, hogy ő a jótevő. Egyébként őket is messiásnak nevezték, a messiás a szabadítót jelent, és akkortájt ez a szó, ez használatban volt, és ő a jótevő. Meg kellett őt ünnepelni például, amikor született egy újabb császár, hogy egy újabb jótevő született. De mit mond, hogy van ez Isten országában? Azt mondja, így van ez a világban, így van ez a világon. De mi van Isten országában? Most mondja itt a 20-as vers. De ti nem úgy, hanem aki a legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint aki legkisebb, és aki fő, mint aki szolgál. Na, hát ki a legnagyobb? Jézus, nem? Jézustól senki nem nagyobb. És Jézus adott példát ebből a tanítványainak, a nagyobb megmosta a kisebbek lábát. Tehát nagyon-nagyon példát adott alázatból. Tehát az Isten országában, hogy ki a nagyobb, hát nem az, aki a leghatalmasabb, aki a leggazdagabb, aki a legnagyobb befolyással, vagy a legnagyobb hatalommal rendelkezik, hanem Isten országában ez pontosan fordítva van. Az a nagyobb, aki szolgál. Tehát, ha te nagy akarsz lenni Isten országában, vagy én, akkor a feladat egyszerű, Jézus szerint, minél többet, minél jobban szolgálunk másoknak, annál nagyobbak, annál nagyobb leszel Isten országában. Jó hír ez? Nagyon jó hír. Ezt bárki meg tudja csinálni. Ez nincs anyagiakhoz kötve, nincs születéshez kötve, nincs rangokhoz kötve, beosztásokhoz kötve. Ez bárki, mert Isten országában nem a szerint vannak a rangsorok, hogy ki milyen befolyással bír itt a világban. Teljesen fordított az egész Isten országának a rendszere. És ez még a tanítványok számára is döbbenet volt. A farizeusok, a szadaceusok, vagy éppen az eloták, vagy bárki más, nem, vagy az esszénusok nem így értelmezték Isten országát. Ők mit vártak? Egy fizikai szabadítót vártak, hogy eljön Isten országa, a messiás be fog ülni Izrael trónjára, és ők lesznek a hatalmasok, és minden nép őket fogja szolgálni, a messiással együtt ők lesznek az urak a világon. Ez volt a gondolkodásuk? Ez. Ahogy olvassuk, és a tanítványok, már Jézus 3 évet, azt mondja Jézus, nagyon tetszik ott az a rész, mikor azt mondja, hogy meddig szenvedlek még titeket. Tehát az ő béketűrése az szinte végtelen volt, de már néha ő is imádkozott úgy, hogy hát meddig uram még, hát tanítom már őket 3,5 éve, és még mindig. És ugyanígy vagyunk mi is, hogy nagyon sokszor halljuk, nagyon sokszor ugyanazokat a hegyeket körbejárjuk, és még mindig nem jutottunk előrébb. Tehát, szóval, mert melyik a nagyobb én, ez a 27-es vers, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Nem, de aki az asztalnál ül. De én köztetek olyan vagyok, mint aki szolgál. Ezt Jézus magára mondta. Ti vagytok pedig azok, akik megmaradtatok én velem, és én kísértéseimben. Tehát itt már ez a Getsemáné kert után van, amikor Jézus gyötrődött, amikor már tudta, hogy milyen halállal fog meghalni, és hogyan dicsőíti meg az Atya őt. Én azért adok néktek, miképpen az atyám adott nékem királyságot. Királyságot. Hogy egyetek és igyatok az én asztalomon, az én királyságomban, és üljetek királyi székemben ítélvén az Izraelnek 12 nemzetségét. Mi a szolga jutalma? Aki Isten országában szolga, az örökkön örökké Jézussal fog uralkodni. Ez Isten ország, az eljövendő ország, amit Isten ígért az ő tanítványainak. Mondok pedig az Úr, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon mind a búzát. Tehát itt ez a rész, ez már másra vonatkozik. Tehát, hogyha megnézzük Isten országának az értelmezését, akkor többféle képpen értelmezték Isten országát. Ők egy fizikai országot vártak. Amikor Jézus eljött, ugye az Ésaiás 61-et nagyon jól ismerjük, amit a Lukács 4-ben is olvashatunk, hogy Jézus miért jött el? Azért, hogy a szegényeknek szabadulást hirdessen. Azért jött el, hogy szolgáljanak. Nem azért, hogy uralkodjon. Ha jól emlékszem, a Jánosban olvassuk, pontosabban a Máté 11-ben olvasunk keresztelő Jánosról, amikor megkérdezte, keresztelő János is elbizonytalanodott, börtönbe csukták a szolgálatáért, hallott Jézus csodájairól, hallott arról, hogy botrányok vannak úgymond körülötte, nyilván a botrányt a farizeusok csinálták körülötte, és János is elbizonytalanodott, hogy most te vagy a messiás, te vagy a király, vagy más valakit várjunk? És milyen választ kaptak? Olyat, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak. És a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Ez Istennek az országa. Ez nem egy olyan királyság, nem egy, mint egy földi királyság, ahol a hatalmasok uralkodnak. Több minden fordítva van. Tehát nem bizonyítékokat kaptak a farizeusok, hanem csupán jeleket kaptak, hogy itt van országa, Isten, itt van Isten országa. Fizikai bizonyíték egy valaki volt Isten országára, és az nem más volt, mint maga Jézus. Nem volt fizikai bizonyíték Jézuson kívül semmi, hanem a jelek, a csodák, amiket a messiás tett, amiket korábban a prófétákon keresztül Isten kijelentett a számukra. Tehát Isten országának tényszerű jelenvalóságáról van szó, a vég előtti személyes döntésről, hogy a jelek alapján lehet dönteni, hogy elfogadják-e a messiást, elfogadják-e a királyt. Nem volt különösebben tárgyi bizonyíték. És ezért nehezen is megfogható Isten országa. Ugye Máté 25-ben és a Lukács 20-ban is Jézus beszél a végítéletről, a Lukács 20-ban a szőlőmunkások történetében, a gonosz szőlőmunkások történetében beszél erről Jézus. És nagyon sok példázat van, körülbelül olyan 35 példázat, és ha piciket is belevesszük, akkor vannak, akik 100 körül teszik Jézus példázatait. Tehát nagyon sokat találunk a Bibliában, és ezekről lehet beszélni. Tehát Isten országára nézve, ugye nem tárgyi bizonyítékok, hanem a jelek a fontosak. Az alany, a maga Jézus Krisztus. És van egy döntés, akik látják magát Jézust, aki Isten országát képviseli, döntés elé állítja a farizeusokat. Illetve mindenkit, aki hallgatja őt. És ez így van azóta is. Tehát nem egy látható, nem egy kézzel fogható Isten országa. Jó, és mindenképpen dönteni kell. A magvető példázatát fogjuk majd először megnézni, és összesen 7 példázat van a Máté evangélium 13. részében, amennyire erre idő lesz. Nyilván nem tudjuk nagyon részletesen, de meg fogjuk nézni, például Jézus miről beszél. Jézus egy magvetőről beszél, mind a 3 evangélium rögzíti, a Máté 13.1-től, a Márk 4-ben és a Lukács 8-ban is megtaláljuk. ezeket hívjuk szinoptikusnak. Itt van előttem egy olyan rész, ezt most nem tudjuk kivetíteni, nekem mind a három egy-egy oszlopban megvan, hogy mi az, amit az egyik, mi az, amit Máté rögzített, mi az, amit Márk, és mi az, amit Lukács rögzített lett benne ilyen úgynevezett szinopszisokat, ahol egymás mellett három oszlopban föl van tüntetve a példabeszéd, tehát majd ebből fogok itt puskázni, hogy mik az egyenlőségek és mik a különbségek. Tehát egy olyan talajról beszél, tehát aki először is veti a magot, aztán az utcére esett, a kősziklás talajra, a tövisek közé és a jó földbe esik. Lukács például nem is említi a tövisek közé esetet, tehát őt a Szent Szellem úgy vezette, hogy ezt ő éppen ne rögzítse. Jó, tehát azt tudjuk, hogy a Szent Szellemtől való diktálás, vagy az ihletés, az két különböző fogalom. A Szent Szellem nem diktálta az evangéliumot, hanem ihlette, tehát akik leírták embereken keresztül, tehát benne van az embernek a képessége, a látása, és ahogy a Szent Szellem őt akkor ott ihlette, hogy rögzítse az evangéliumot. Tehát a különböző talajok ugye azt jelzik, hogy az emberek hogyan fogadják Isten igéjét, és nyilván csak a jó földbe esett mag fog tudni termést hozni. Tehát nyilván, hogy majd mindjárt meg fogjuk nézni részletesen is Jézus magyarázatát mind a két esetben, de ha nézzük az egésznek a lényegét, Jézus egész messiási küldetése csak a feltámadása után válik a tanítványok előtt világossá, hiszen ő nyitja meg az elméjüket. Egy ilyen nagyon egyszerű példázat, a Márk 4-ben meg is jegyzi Jézus, hogy ez egy nagyon egyszerű példázat. Ha a magvető példázatát nem értitek, akkor hogyan fogjátok megérteni a többi példázatot? Tehát látjátok azt, hogy Jézus feltámadása után vált világossá számukra mindaz, amit Jézustól hallottak. Például az evangéliumokban nem egy utalást találunk arra, hogy az öröm, a hit, a lelkesedés az nyilván nem kezesség arra, hogy valaki Jézust kövesse. Ez is benne van nagyon-nagyon sok példázatban az öröm. Nagyon fontos, mi volt Jézus példázatainak a lényege? Az, hogy egyrészt megértsék azok, akik közelvalók, és ne értsék meg, akik nem közelvalók. Tehát nem mindenki értette Jézus példázatát. És mi is nagyon gyakran elcsodálkozunk, amikor beszélünk Isten dolgairól, és még nem tartozik Isten országához, még nem született újjá, még nem fogadta be Krisztus, még nem kötelezte el magát Krisztus követése mellett, és nem érti, hogy miről beszélsz. Ne csodálkozzatok ezen, amikor Jézus prédikált, amikor Jézus mondta el a példázatait, ugyanezek a dolgok történtek. Néha még ők sem értették, akik vele voltak, a saját tanítványai. És azt mondja Jézus, hogy nektek megadatott, hogy értsétek Isten királyságának a titkait, de nekik nem adatott meg, nekik példázatban adatott. És nyilván ahhoz, hogy megértsék, belülre kell, hogy kerüljenek, az Isten országába kell, hogy kerüljenek. Ugye, tehát nyilván vannak szimbólumok is, például ilyen a tövis, a bogáncs, az a hiába való munkának a szimbóluma. Ugye, tehát búzát vetni, tövist aratni, tehát ez is egy szimbólum. Például a gazdagság, tehát egy ilyen anyagközpontú világ. Ugye Pál is beszél erről, azt mondja, hogy minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. Tehát nem a pénz, hanem az anyagi világnak az imádata, annak a világnak az imádata, ami elmúlik egyszer. És jelen volt ez a korai tanítványok életében ez a gondolkodásmód, de különösen a zsidó gondolkodásban voltak ezek jelen, és ma is jelen van a mi életünkben, hogy az anyagi világot Isten szembeállítja Isten országában. Fontos az anyagi világ, és fontos az, hogy az embereknek legyen bőséges ellátásuk, legyen akár gazdagságuk, és Isten ez mellett van, hiszen hogyha megnézzük Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, amikor Isten áldásairól beszélünk, akkor miről beszélünk? Isten országának, Isten királyságának a gazdagságáról beszélünk. És ha mi azt mondjuk, hogy mi ez az országhoz tartozunk, akkor nyilván ez meg kell, hogy jelenjen valamilyen szinten a mi életünkben is. Akár anyagi szinten, akár az egészségünk területén, a jólétünk területén. Mert Isten országában bőség és gazdagság van. De Isten országát nem az anyagiak uralják. Nem az a mérvadó, hogy kinek milyen van, ki milyen rangra jutott, tehát láthatjuk a tanítványok rangvitájából, hanem teljesen más szempontok szerint működik Isten országa. Isten országának az alapja az a szeretetre, a Krisztusra és az igére alapul. És nem pedig az emberi elképzelésekre. És ugye sokszor az anyagiak, tehát az anyagiakhoz való ragaszkodás, az egyszerűen elfordítva azt mondja Pál, hogy sóvárogban némelyek eltévejednek a hittől. Mert annyira az anyagi világra fókuszálnak. És Isten országa fölül kell, hogy írja ezt a fajta gondolkodást, hogyha megértjük Jézus példabeszédeit. És nem véletlenül fogunk erről, legalábbis a magam részéről egy-két alkalommal fogok néhány példázatát Jézusnak erről felolvasni az igéből, és fogjuk ezt tanulmányozni. Tehát a tanulmányoknak is ugye választaniuk kell. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy egy komoly kihívást intézett Jézus a tanítványok elé. Mi közül kellett választani? Tehát a munka, család és a vagyonközpontú élet és Isten országa között. És ez egy nem könnyű választás. Ugye látjuk, most a kettő nem működhet együtt. De igen, mert az Isten országában benne van mindaz, amit a tanítványok ott hagytak. Tehát nyilván, hogyha valaki Jézus mellett döntött, akkor helyére kerül mind a három. Erről Jézus több alkalommal is beszél. Tehát ők megértették, hogy mindezek megadatnak azoknak, akik Isten országát keresik. Talán a Lukács 18-ra itt van közel. Vannak, akik nem értették meg. Hálát adunk Istennek. Itt van a gazdag ifjú története a 18-ban. Itt olvassuk. A történetet ismeritek. Ez történet, ez nem példabeszéd. Ugye Jézust megkereste egy gazdag ifjú, és ugye volt egy kérdése, egy kérdés intézett, hogy hogyan üdvözülhet. És pontosan e felől kellett dönteni a gazdag ifjúnak, hogy... Na nézzük. A 18-tól olvasom. És megkérdő őt egy főember, mondván, jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Mondta pedig neki Jézus, miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy az Isten. A parancsolatokat tudod. Ne paráználkodj, hogy ne ölj, ne lopj hamis tanús bizonyságot, ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat. Azt pedig mondta, mindezeket ifjúságomtól fogva megtartom. Jézus ezeket halván mondta néki. Még egy fogyatkozás van benned, add el mindenedet, amit van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyekbe, és jerkövess engem. Mi volt a kihívás? Az, hogy, na most, oké, rendben van, te tényleg szereted Isten, tényleg megtartod a törvényeket, már amiket megtartottál, de amikor valaki el van telve magával, azt hiszi, hogy na, ő most már aztán nagyon oké, ő most már aztán nagyon ott van a szeren, ott van, toppon van, ő most aztán már minden törvényt megtart, ő talán fedhetetlen, akkor jön Jézus és rámutat egy hibájára, hogy azért még egy fogyatkozásod van. Tehát bármennyire tökéletes vagy, vagy gondolod magad, azért Jézus még mindig tud mutatni egy vagy két vagy több olyan dolgot, amiben van fogyatkozásunk, és ennek a fiatal embernek pontosan ez volt a problémája. Ezeket halván megszomorodik, mert igen gazdag volt. És mikor látta Jézus, hogy igen megszomorodik, mondja, mily nehezen mennek be az Isten országában azoknak, akiknek gazdagságuk van. Állj! Itt nem az üdvösségről van szó, hogy mily nehezen mennek be Isten országába, akiknek gazdagságuk van. Miért? Mert ha ő meg a törvény szerint megtette azt, amit meg kellett tennie, akkor a törvény szerint az ígéretek számára is érvényesek. Itt Isten országának a rendszeréről van szó, hogy a fizikai világból, az anyagi világból milyen nehezen váltanak az emberek egy olyan világban, ahol mindaz sokszorta megvan, ami az anyagi világban. Csak ő még ezt nem látta. Mily nehezen tudnak országot váltani. És a tanítványok nagyon érdekes kérdés, mert könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak Isten országába bejutni. Tehát itt Isten országának a rendszeréről van szó. Akik pedig ezt hallották, mondának néked. Ki üdvözülhet tehát? Hát a tanítványok teljesen elszomorodtak. Hát gondolom hozzám érték mindjárt magukat a tanítványok is. Hát én se vagyok ilyen tökéletes, mint ő. Hát lett még tőlem is jobb. Hát egy ilyen tökéletes ember, egy ilyen farizeus, és ennyire szuper, és még Jézus meg is dicséri. Hol vagyunk mi, lehet, hogy gondolták a tanítványok. És akkor teljesen, hát akkor velünk mi lesz? És Jézus válaszol nekik. Ő pedig mondta, ami embernek lehetetlen, lehetséges az Istennek. Tehát itt jön be az Istennek a kegyelme. Itt jön be az, hogy akik még mindig izzadnak, még mindig görcsölnek, még mindig a saját teljesítményüket nyomják előre, hogy mennyire rossz helyzetben vannak. Mert a saját erőnkből nem tudunk bekerülni Isten országába, ahhoz Isten kegyelmére van szükségünk. Ez egyedül csak Isten kegyelme által lehetséges. És mondta Péter, ímé, mindent elhagytunk és követtünk téged. És tényleg ez történt. Tényleg ott hagytak mindent. Jézus elhívta őket, és ők azt mondták, hogy jó, akkor téged követünk. És akkor most mi lesz velünk? Mondja Péter. Ő pedig mondta nékik. Bizony mondom néktek, máshol van több bizony, hogy senki sincs, aki elhagyta házát, vagy szüleit, vagy testvéreit, vagy feleségét, vagy gyermekeit az Isten országáért, aki sokszortak többet ne kapna ebben az időben, figyeld meg, hogy ebben az időben, a jövendő világon pedig örök életet. Mit mondott Jézus? Hogy te bolond ifjú, amit te ott hagyhattál volna, az benne van mind abba, amit én kínálok neked. Én egy sokkal jobb dolgot kínálok neked, mint amit kértelek, hogy hagyd ott. Mert mindaz, amit te ott hagytál, az benne van Isten országában is. Benne van az elhívásban. Tehát látjátok, amikor csak ezen az anyagi síkon gondolkodunk, hogy el tudnak tévedni emberek, kapzsivá válnak, és közben elveszítik az igazi kincset, az igazi értéket. Tehát ők gyakorlatilag megértették, hogy akik az Isten országát keresik, azoknak mind ezek megadattak. Mindezek megadattak. Ugye a Mátéban is olvassuk a 6. részben, a 33-as ige versben. Jó, tehát Jézus ugye tanítja imádkozni a tanítványait, és úgy tanítja, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Tehát, hogy így imádkozzanak. Tehát Isten országa itt van, de hogy Isten országa a mi életünkbe is jöjjön el. Hogy Isten országának, Isten királyságának a rendszere szerint éljük az életünket. Jó? Tehát vannak különféle kihívások az életünkben, majd fogjuk látni itt a magvető történetében, amikor Jézus elmondja, hogy a sátán, az üldözés, a vagyon. Tehát olyan háló, ami mindenki körül forog. Mindegyikünknek megvannak ezek a kihívásai. Tehát Isten országának az ellenségei, akik el akarnak bennünket távolítani, tántorítani Isten országától, hogy ez a három veszély, majd láthatjuk a történetben, hogy ez nem embertípus, mint ahogy sokan gondolják, hanem három veszély. Nagyon fontos, hogy nézzük is a magvető történetét. A történetet nem olvasom föl, elmondom, ugye Jézus mond egy példázatot a magvetőről, hogy a magvető hinti a magot, és az útfélre esik, a köves helyre esik, a tövisek közé esik, és a jó földbe esik. Tehát gyakorlatilag ez a példázat. Még mielőtt belemennék a történetbe, illetve pontosabban már a Jézus magyarázatába, akkor hadd mondjam el nektek, hogy ez megint egy olyan metafora, amit mi ma nem értünk. Hogy vetettek akkor az izraeliek, tehát egy kis esettanulmányt végeztem, és a leírásokban azt találtam, hogy nem úgy vetettek, ahogy mi, hogy fölszántják a földet, belevetik a búzát, ők általában ugarra vetettek, és azt az akkori emberek értették. Az ugar, az, tehát szabadon hagyott föld, előző évben esetleg nem volt benne semmi, lehet, hogy egy kicsit megművelték, ennyire részletesen nem néztem utána, és utána beleszórták a magot. Igen ám, de az ugarba beleszórt magnál nem tudták, hogy a földnek milyen a vastagsága. Az lehetett 5 centi vastag föld, azt alatt a kő volt, ismerve Izrael területeit, aztán lehet, ahol mélyebben volt a föld, és miután bevetették a magot ebben az ugarba, utána beledolgozták. És utána derült csak ki, hogy tulajdonképpen most az köves helyen van, jó talaj van, nem jó talaj van. Tehát az akkoriak ezt ott akkor értették. Tehát nyilván értelmetlen dolog az, hogy az utc félre szórja valaki a magot, tehát nem így történt, tehát másképpen végezték el. És nézzük a magvető magyarázatát, tehát előttem van ez a szinopszis, és nézem, hogy melyik evangélium mit ír erről. A Máté azt mondja, hogy mert nektek megadatott, a Máté 13.11, mert nektek megadatott, hogy értsétek a mennyek országának a titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. Ez már mikor Jézus megkérdezik a magvető példázatának. Tehát vannak, akiknek megadatott, tehát nektek, nekik pedig nem adatott meg. Ugyanezt mondja a Márk is. És Lukácsban ugyan ezt olvassuk, nektek adatot, hogy Isten országának titkait értsétek, egyebeknek példázatokban. És akkor itt van, hogy ne lássanak, tehát látván ne lássanak, és halván ne értsenek. Itt a Mátéban még vannak idézetek is, tehát ennyire részletesen nem fogjuk nézni, majd otthon, hogyha elolvassátok mind a hármat, akkor össze lehet hasonlítani. A Mátéban azt mondja, hogy ti azért halljátok meg a magvető példázatát. Ha valaki hallja az igét az országról, és nem érti, eljön a gonosz, elkapja a annak a szívébe vettetett. Tehát itt nem is ír magról, a Márk az viszont azt írja, hogy a magvető az igét hinti. A Lukács pedig azt írja, hogy a mag Isten beszéde. Hát látjátok, hogy mind a három igaz, mind a három máshogyan közelíti meg. Tehát a mag az Isten beszéde. És Isten országában minden magról növekszik. Jézus nagyon sokat tanít a magról és a mag természetéről. És ha ezt mi megértjük, az nagyon nagy hasznunkra lesz nekünk is. Mert a mag az, amiben Isten elrejtette Isten országát. De nézzük. Tehát akik hallják, mondja Lukács, aztán eljön az ördög, és kikapja az igét a szívükből. Mit? Istennek a beszédét, itt most Lukács szerint olvasom. Hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Ezt egyedül Lukács jegyzi meg. Hiszen hogy tud eljutni az emberekhez az üdvösség? Szintén egy magáltal. Mert az Isten beszédét, amikor megosztjuk az emberekkel, akkor az embereket döntés elé állítjuk. Akkor az emberek vagy befogadják az igét, vagy elutasítják. És ez nem attól van, hogy te jól csinálod a dolgodat, vagy nem jól csinálod. Én azt hiszem, hogy Jézus a legjobban prédikált. És mégis volt, aki elfogadta az igét, és volt, aki nem. És azért beszélek erről, mert néha kudarcnak éljük meg, amikor bizonyságot teszünk valakinek Jézusról, hirdetjük az igét, és nem történt semmi. A mi sikereinket nem úgy mérjük, hogy hány ember vezettünk az Úrhoz, vagy hányat nem. Ugye, tehát hangzottak itt néha ilyen mondatok, hogy mi mennyi embert vezettünk az Úrhoz. Igazából a szívet az senki más nem látja, mint maga az Úr. Hogy mi van ott belül. Nyilván mi megtesszük a dolgunkat, és nyilván fogsz kapni visszautasítást. És azt azért mondom, hogy bátorítsalak téged, hogy nem téged utasítottak vissza, hanem az igét. Jó? Tehát nyugodtan legyünk, és ne bátortalanodj el, mert mi a célja az ördögnek? Itt írja a Lukácsnál, benne van, az a célja, hogy ne higgyenek. egyszerűen el akarja lopni az igét. Nem igaz, nehogy már higgy neki, hát hogy. Most főleg, ami folyik, tehát ebben a szekularizált világban, amiben vagyunk, tehát nagyon megy ez a gender ideológia, gyarmatosítás. Kigúnyolják Jézust, meg épp ma reggel az egyik testvérem mondta, hogy borzalmas, hogy mindez Brüsszelben történik, ahol gyalázzák a Krisztust, és mindenféle homoszexuálisnak, meg mindennek elmondják. Nem borzasztó, nem szörnyű ez? Hol tartunk, hova jutottunk? Valószínűleg nem vetett senki magot azon a környéken, vagy legalábbis keveset, vagy ha vetett is, az a mag biztos nem fogant meg. Bocsássunk, nem akarunk politikával foglalkozni, de Isten országához a mennyei politika hozzátartozik, és ennek az alapja a maga Jézus Krisztus. És Isten országához ez tartozik. Na, tehát nem új jelenség, ez csak az ördög. És az ördög az mindig is hazug volt. Mindig is az volt a célja, hogy az emberek ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Hogy az igét, amit hintünk, amit vetünk, az ne fogadjon meg. Aztán itt olvassuk a Lukácsban, a 8.13-ban, hogy a kősziklán valók azok, amikor hallják, örömmel veszik az igét. Általában, amikor prédikáljuk az igét, amikor meggyógyulnak, imádkozunk az emberekért, és történnek a csodák, történnek a gyógyulások, akkor az emberek örülnek. Az elmúlt időszakban beszélgettünk, hogy hány ember járt itt az egyházunkban volt, hogy 40-50 új ember volt, akik örültek, mikor hallották az evangéliumot, örültek, amikor meggyógyultak. De az öröm, az nem biztos, hogy még a gyökér. Az csak egy érzés. És az ember természetesen elfogja ilyenkor a jó érzés, hogy amikor az emberek örülnek, de az még nem jelenti azt, hogy ők biztosan majd a Krisztus követői lesznek. Nagyon sok emberek, ezek érzések. És az érzések azok milyenek? Azok jönnek és mennek. Ott még nincs gyökér, tehát hallják, örömmel veszik. De azt mondja a Lukácsban, a 13, de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, egy ideig. Meddig szokott tartani egy ember öröme? Hát addig, amíg nem jön a szomorúság általában, vagy nem jön egy olyan helyzet, ami elrontja az örömét. Márpedig ilyen helyzetek az életünkben folyamatosan jönnek, és folyamatosan adódnak. Tehát nyilvánvaló, és akkor a kísértés idején pedig elszakadnak. Hányan vannak, akik mondta, hát én már nem is hiszek Krisztusban. Miért? Mert te nem egy személybe hittél, hanem egy olyan ígéretbe, meg olyan dolgokba, amit Jézus soha nem ígért meg. Jézus nem ígérte meg, hogy nekünk soha nem lesznek kihívásaink, hogy nekünk soha nem lesz dolgunk a gonosszal. Ilyet Jézus nem mondott. És akkor mi történik, amikor egy hívőt megtámad egy betegség? Amikor megtámadja a gonosz? Történnek ilyen dolgok. És nagyon sokan ilyenkor elfutnak Istentől, ahelyett, hogy megállnának a kősziklán. És bizony ehhez meg kell, hogy gyökerezzen bennünk az ige. Sokkal erősebb legyen az, amit Jézus mondott, mint az, amit a látható fizikai világban látunk. És annak fölül kell, hogy írja Jézus szava a látható dolgokat, és meg kell, hogy álljunk a kősziklán. És Jézus ígéreteit, mindenbe hihetünk, amit Jézus megígért, hogy az a miénk. És mindazt birtokba vehetjük. És igenis, ezért akarja az ördög ellopni a hitedet, mert hit nélkül lehetetlen tetszeni Istennek. Nem a hiteddel szerzed meg a dolgokat. Jézus szerezett meg mindent a számunkra a kereszten. Akkor mi a hit? A hit az a kar, ami kinyúl azokért a dolgokért, ami hozzánk tartozik. Jó, tehát a hit az egy valóság, mégpedig ugye ez egy kép, ami ott él bennünk. A hit az a látható dolgoknak a valósága, illetve a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát a reménylet dolgok valósága, amiket még nem látunk, bocsánat, rosszul mondtam az előbb. Tehát a zsidó 11.1. A hit pedig a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Nem látod. És ez Isten országa. Két dimenzióban. Van egy fizikai dimenzió, és van egy szellemi dimenzió. És mi a láthatatlant, azt honnan tudjuk meg? Isten igéjéből. És ezért fontos, hogy mennyire gyökerezett meg bennünk Isten igéje, mennyire tudja fölülírni a látható valóságunkat az, amit Isten ígért, és amit Isten igéje mond. Ehhez pedig meg kell, hogy gyökerezzünk az igében. És akkor vannak a tövisek közé vettetek. Egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak. Tehát azokkal nincsen gyökér, nincsen benne gyökér. Csak megörültek a pillanatnyi élmények, a mindennapoknak való élés, és sajnos nagyon sokan élnek így, hogy a napi örömök, és elveszítenek mindent, mert nem lesz örökségük Isten országában. A pillanatnyi örömök miatt az alkohol, legyen ez kábítószer, legyen az bármi olyan dolog, ami pusztítja az embert, nem ad hozzá az embernek úgymond az értékéhez, nem ad hozzá semmit Isten országához, hanem egyszerűen megrabolja, kirabolja a sátán őket, és az igazi kincset, az igazi értéket el fogják veszíteni. Ugye Jézus erről beszél, amikor a példázatáról beszél, ez már a magyarázat, amit én itt olvasok, Jézus magyarázata. Tehát az élet gondjai a gazdagságtól és a gyönyöreitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek. Tehát nem lesz gyümölcs Isten országában, hogyha a mag nem tudott jó helyre kerülni. Tehát ez volt a magvetőnek a példázata. Tehát itt három dolgot hallottunk. Tehát egyrészt, ami hangsúlyos, hogy az igét meg kell hallani, meg kell cselekedni, és gyümölcsöt kell, hogy hozzunk. Tehát cselekedni Isten akaratát. És a Máté evangéliumában van még további hat példázat is, van annyi idő csak, hogy ránézzünk ezekre. Ezek a példázatok mind Isten országáról szólnak. És hogy hogyan működik az életben. Példázatok fő célja az, hogy kézzel foghatóbbá tegye az Isten országának a fogalmát az emberek számára. Tehát hallani az igét, találkozni az igével, és tulajdonképpen csak kettőféle talaj van. Ezt fölírtam magamnak. Van egy termőtalaj, és egy nem termőtalaj. A másik három az egy kategória, mert az összes többi az terméketlen talaj. Tehát nem lesz gyümölcs. Jézus mit mondott, hogy a gyümölcseiről fogjátok megismerni őket? Jézus azt akarja, hogy gyümölcsöt teremjünk. És hogyha nincs gyümölcs, akkor most mindegy, hogy a kövek miatt nincs, vagy a tövisek miatt nincs, vagy az útfélre esettek miatt nincs. A lényeg az, hogy nincs termés. Tehát az igazi jó mag, az tulajdonképpen maga Jézus. És csak a feltámadása után lesz termés. A János 12.24-ben olvassuk, itt történik erre való utalás. Szóval bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Jézus használja ezt a képet, a magnak a képét, szintén az ő halálára és a feltámadására. Tehát neki meg kell, hogy halljon, és föl kell, hogy támadjon. Tehát a gabonamag ugyanúgy elhal, és itt már is van egy kép, egy olyan kép, ami hasonlat. Jó? Tehát jó. A Márk evangéliumában is van, az nincs itt benne a Mátéban, tehát ez Márk evangéliuma, itt pedig a magától növekedő magról van szó. Tehát Isten országa a csodajelekben van, de az igazi csoda az a kiteljesedés. Amikor a mag az terem, itt a Márk azt írja le, hogy nem tudjuk, hogy hogyan terem a mag. Egyszerűen csak terem, és egyszerűen csak előjön. Senki nem látja a folyamatokat. A mag el van vetve, a mag elhal, és akkor folyamatosan előbb-utóbb megérik, és azt mondja a 29-es vers, hogy ez a Márk 4, 26-29-ben van, mihelyt pedig a gabona előjön, akkor arra sarlót, azonnal sarlót elesztenek rá, mert az aratás elérkezett. Tehát lehet tudni. Tehát ez a hit tapasztalatba vetett bizalom a tanítványok részéről abban nyilvánul meg, hogy Jézus fölszabadítja a tanítványokat. Nekik nem az a dolguk, hogy ezt a folyamatot vizsgálják, nekik az a dolguk, és nekünk is az a dolgunk, ez hozzánk is szól, hogy ne a folyamatot, mi vessük a magot. És majd a mag természeténél fogva el fogja végezni a maga csodáját. Filippi 1.6-ban is ugye írva vagyon, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, be is végzi a Krisztus Jézusnak a napjáig. Mert a magnak, ha tényleg befogadta a magot, a magnak az a természete, hogy a magból elő fog jönni a termés. No, akkor most a Bibliámat odalapozom a Máté 13-ra, és megnézzük a további példázatokat. Nagyon jó kis példázatok vannak ott. Azt mondja a 13-31, hogy más példázatot is adott eléjük, mondván. Hasonlatos a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vévén az ember elvetett az ő mezejében, amely kisebb ugyan minden magnál, de amikor fölnő, nagyobb a veteményeknél, és fává lesz, annyira, hogy rászállnak az égi madarak, és fészket raknak az ágain. Jézus hozott egy másik példázatot a mustármagról, hogy pici a mag. Általában a dolgok piciben kezdődnek. Jézus egy szál maga jött el, aztán tanítványokat választott, aztán lettek ugye 12-en, lettek 70-en, és lettek többen, és azóta is az a mag, amit Jézus elvetett, aki ő, az a mag azóta is terem. Tehát a hatalmas fávává növekedik. Mi a magnak a lényege? Ugyanaz, mint az összes többi példázatnál, hogy a kicsiből sok lesz, a kis magból nagy fa lesz, a kicsi megsokasodik. És a következő példázatot, hogyha olvassuk, a Konkoly példázata, vagy előtte még van a kovász, a 33-as vers, ott miről beszél Jézus? Mondanékik, hasonlatos a mennyek országa a kovászhoz, melyet vévén az asszony 3 mérce lisztbe elegyít, míg nem az egész megkelt. Mindezeket példázatokban mondta Jézus a sokaságnak, és a példázat nélkül semmit sem szólt nekik. Na most akkor miről szól ez a példázat? Nem arról, hogy mit jelent a kovász, nem arról, hogy mit jelent a 3 mérce liszt, nem erről szól a történet. Miről szól ez a történet? Az, hogy a kovásszal mi történik. A pici kovászból sok tészta lesz, a piciből sok lesz. Tehát itt így gyúrták, vagy így dagasztották akkor a tésztát. No, és akkor tovább is beszél, a Konkolynak a példázatát olvashatjuk, akkor elbocsátván a sokaságot, ez a 36-os vers, bemenne Jézus a házba, a tanítványai hozzámennének, mondván, magyarázd meg nekünk a szántóföld és a Konkoly példázatát. Az, ami egyébként előtte van, még a Konkoly példázata, a 24. verstől, közben sikeresen kihagytam. Tehát, miről szól a Konkolynak a példázata? Tehát arról szól, hogy a 25-ös, 24-es verstől olvasom, hogy hasonlatos a mennyek országa az emberekhez, aki az ő földjébe jó magot vetett. De amikor az emberek alusznak vala, eljött az ő ellensége, és Konkolyt vetett a buza közé és elméne. Mikor pedig felnövekedik a vetés és gyümölcsöt termet, akkor meglátszik a Konkoly is. És akkor nem értették ezt a történetet, hogy mit akar ezzel Jézus mondani, de Jézus ezt a történetet is megmagyarázza. Azt, hogy hagyjátok a Konkolyt együtt fölnőni a búzával. Először talán meg sem lehet állapítani a különbséget. Már csak a termésről lehet megállapítani. A Konkolyt ismerte akkor ugyanúgy mindenki, az egy olyan kép volt, a Konkolyról mindenki tudta, hogy az egy mérgező növényt hoz. Az nem egy jó mag. De mi történik akkor, hogyha most, akkor letapossátok a jó magot is, a jó mag is elvész. Jézus nem, azt mondja, hagyjátok, majd a végén jönnek az angyalok, és el fogják végezni az aratást. És Jézus nem hagyta, és erre is van egy példa a Lukács 9-ben, amikor Jézus Szamáriában nem fogadták be, és nem adtak szállást. Erre a két tanítványa, Jakab és János mit mondott? Uram, hát imádkozzuk le a tüzet az égből, mint Illés, és a mennykő csapjon beléjük, és csapja őket ragyon. Mit kérdezett Jézus? Minémű lélek, minémű szellem van bennetek? Drága tanítványaim, hát akkor nem csak a konkoly lesz oda, hanem a búza is. Tehát Jézus nem hagyta nekik, akkor sem. Majd mindennek eljön a maga ideje. Majd amikor jön az aratás, akkor majd el lesz választva. Látjátok, hogy Isten igazságos. Isten esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Isten gondoskodik most is a hívőről, meg a hitetlenről is. Ugyanúgy süt a hitetlenre is a nap, mint a hívőre. Isten nem válogatja ezt külön, hanem ez a történet megint csak erről szól. Azt mondja, hogy szedjétek össze előkörül a konkord, kössétek kévébe, hogy megégessétek, a buzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. Ugye mi történt a konkollyal? Elégették, mert mérgező volt. Állítólag a magja mérgező, sőt, akárha nagyobb mennyiségben valaki megeszi, akkor halált is okozhat. El szokták égetni. Jó, tehát megnéztük a kovász történetét. Következő a 44-es versben van, még van 5 percem. Ismét hasonlatos a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember elrejti azt, és afelett való örömébe elmegy, eladván mindenét, amilyen van, megveszi azt a szántóföldet. És a következő, ezek ikerpéldázatok, a 45-ös. Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöt keres, aki találván egy drága gyöngyre elméne, mindenét eladván, amilyen van, megvette azt. Na most ez a két példázat, ez úgynevezett ikerpéldázat, miről beszél, hogy valaki egy elrejtett kincset talál a mezőben, elad mindent, megvásárolta a mezőt, tehát az elrejtett kincs az mit szimbolizál? Isten országát szimbolizálja. El volt rejtve a farizeusok előtt. A farizeusok Isten országát a törvénybe keresték. Meg volt az Isten országa akkor is, csak ők nem látták, nem találták, mert el volt rejtve. Ehhez hasonlít ez a példázat. És amikor valaki megtalálja, akkor megvásárolja azt a mezőt. Mert amit a mezőbe talál kincs, az, hogy Isten országában, az sokkal több, mint amit eladott, sőt, benne van, hogyha egy üzletember szemével próbáljuk megfejteni ezt az egészet, akkor a jó kereskedő azt tudja, hogy megéri megvásárolni. Mert sokkal többet kap azáltal, hogy mindenét eladta, mint ami értéket azáltal megszerzett. Mit mutat ez nekünk? Az, hogy a mennyek országa itt van, a mennyek országa megtalálható, és a mennyek országa birtokba vehető. Ezt mutatja nekünk ez a történet, hogy igen, Jézus arról akarja meggyőzni, hogy itt van, mint a földbe vetett gabona mag, mint a konkoly, a búza, a mustármag, a kincs, a gyöngy, valamelyik. Itt van, megszerezhető. Mert az már előzőleg el lett rejtve. Azt már Isten elkészítette. Az nem egy új dolog. Calvinnak egy idézetét írtam ki. Azt mondja, a hívők tanulják meg a mennyek, tanulják meg a mennyek országát az egész világ elé helyezni, és ezért ellene mondani önmaguknak, és a test valamennyi vágyának is, hogy semmi ne akadályozza őket e nagy jó birtokba vételében. Tehát jól látta az 1600-as években, fogalmazta meg ezt, hogy az emberek meglássák, hogy amikor az Isten országa mellett döntünk, akkor a nagy jót vettük, a nagy jót kaptuk meg, amiben benne van mindaz, amit elhagytuk, sőt, még fölötte. És ez az üzenetnek a lényege. A drága gyöngynek szintén ugyanez a lényege, és ez az, amitől a gazdagság, amitől a gazdag ifjú nem akart megválni. Tehát egy gyöngykereskedőről mesél a következő rész a 45-től 46-ig, hogy eladja mindenét, megvásárolja azt, egy drága gyöngyöt. Ezzel ismét Isten országának az értékét hangsúlyozza ez a példázat. Hogy sokkal-sokkal értékesebb, amit megnyert, mint az, amit elhagyott. Tehát, hogyha zsidókra gondolunk, akkor látjuk, hogy ők nem így gondolkodtak. Tehát a sok keresés után végre alkalmuk van megtalálni azt, amit hosszú-hosszú évszázadokon, vagy inkább egy évezreden keresztül kerestek. Ott van, amit keresnek, ott áll előttük Jézus személyében, és nem ismerik föl, mert ők az anyagi világra tekintettek csak. És nem látták Isten országának a láthatatlan dimenzióit, pedig Jézus szerette volna megláthatni velük. Alkalmuk volt arra, hogy birtokba vegyék a mennyek országát, amely Jézus Krisztus lehozott a földre. Azt mondta nekik Jézus, ez a János 5-ben van, és nem véletlenül fűzte hozzájuk ezeket a keresetlen szavakat, tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek. Én és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Ez a János 5:39-40-ben található. Jézus szavai ezek a farizeusokhoz. Tehát igen, Jézus, mikor hirdette az igét, akkor döntésre kényszerültek az emberek, és dönteniük kellett, vagy a törvény, vagy a kegyelem. Vagy a kegyelem. Tehát a vagyonról lemondani, ugye a megtalált gyöngy magába foglalja a vagyonának minden értékét. Tehát innen nézve, amit tesz, nem áldozat, hanem ugye képi szinten gondolkozva, egy olyan dolog, ami megéri Isten országáért lemondani minden másról. És ugye látjuk ennek a magvetéstől kezdve, van egy íve a történetnek, és a legvégső dolog nem véletlenül a háló, a gyalom. Ez a történet. A példázat a mennyek országáról szól, mégpedig arról a történésről, amely a világ végén következik be. Tehát ennek a világnak a rendszere végén. Tehát nyilván a kegyelemnek az ajtaja egyszer be fog zárulni, és most még be lehet menni mindenkinek, mindenki, aki Jézus mellett dönt. Viszont ez a korszak, időkorszak, ez a világkorszak, értve ez alatt a világ végét, tehát a világnak nem lesz vége, mert Isten országa örök, de ennek a világkorszaknak, ennek az időkorszaknak vége, mint ahogy vége lett az ószövetségi korszaknak, vége lett az özönvíz utáni korszaknak, az édenkerti korszaknak is a legelején, most visszafele haladva, annak is egyszer vége lesz, ez a korszak sem fog örökké tartani, és Jézus erről beszél. Tehát Jézus egy olyan hálóról beszél, ami mindenféle halat összegyűjt, a halászok kiválasztják a jó halakat, és ugye elvetik a rossz halakat. Ez is egy példa, ezt a halászok megint jól értették, Jézus tanítványa is. Tehát ez az Isten országában lévő emberek közötti megkülönböztetést jelenti a végítéletkor. Mert lesz egy végítélet, és Jézus itt erről beszél. Tehát van emberhalászat, van összegyűjtés. A lényeg nem a szétválogatáson van, hanem mert a gyűjtés az feltétel nélküli. Jézus azt mondja, hogy mindenféle halat. Tehát minden nemzet, minden nép, nem csak Izrael. Tehát ezt ott és akkor hangsúlyozni kellett, mert Izrael azt gondolta, hogy az üdvösségnek egyedül csak ő az örököse, mármint a testi Izrael. Hanem itt mindenféle halat, mindenféle nép, mindenféle nemzet, mindenféle ember. Ebben a tekintetben nincs személyválogatás, ezért a külön választás az szükséges. Külön lesz választva, akik Jézus mellett döntöttek, és akik nem. Ugye a végén csak a gonoszok sorsáról van szó, amely így a jelen nemzedék felé intésként hangzik el, hogy igen, lesz feltámadása mind a gonoszoknak, mind az igazaknak, vagy mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Tehát a hallgatóknak fel kell ismerni, amikor Jézus beszélt az óra komolyságát, tehát a következő versekben, ugye a tanítványokra nézve ez megtörténik. Tehát ugyanez az összes példázatnak a lényege, hogy a végítéletről szól, és az ember fia választja ketté, mint ahogy a Máté 25:32-ben olvassuk, a juhokat és a kecskéket. És ez akkor fog megtörténni, amikor ez az időkorszak lezárul. És ezzel Isten országának nincs vége, sőt, még lesz egy 1000 éves királyság is. Erről korábban már a jelenések könyve kapcsán beszéltünk, hogy igenis el fog jönni az időkorszaknak a vége, ez az időkorszak le fog zárulni, lesz egy 1000 éves királyság, amit millenniumnak nevezünk, és Isten országa örök, mert örökkön örökké a Jézussal fogunk lenni Isten országában. Úgyhogy hálát adunk Istennek Jézus tanításáért. Én úgy gondolom, hogy ebből sok mindent megértünk. Jézus példabeszéde sok mindenre, ez a fajta példabeszéd sok mindenre rávilágít, és ha az Úr is engedi, akkor a jövő héten folytatjuk egy másik példázattal, és hiszem, hogy áldást fogunk nyerni ezekből a példázatokból, és higgyük, hogy Isten adott nekünk bölcsességet és értelmet, hogy megértsük Isten országának a dolgait és Isten országának a titkait.